Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Most is látok olyanokat, akik hosszú idő után talán először jöttek újra közénk, őket különös szeretettel, és egyúttal bátorítunk mindenkit arra, hogy induljon útnak. A templomban van még hely bőségesen, és vegyünk részt személyesen is az Isten tiszteleten. Akik betegek, és akik továbbra is félnek még, azok számára közvetítjük az Isten tiszteletet, de bátorítunk mindenkit arra, aki egészséges, hogy jöjjön el és vegyen részt az Isten tiszteleten. Rögtön ezen a helyen szeretném jelenteni a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten a presbitérium ülésezett, és azt a szabályzatot, amely megszabja az összegyülekezésünk rendjét, némiképpen módosítottuk. Ez mindaddig fog tartani, amíg a vészhelyzet teljesen el nem múlik, ez a módosítás. Ennek három lényeges pontját emelném ki. Egyébként az új védekezési szabályzatunk a Fali Újságon meg kiplakátolva elolvasható teljes egészében, és majd az internetes honlapunkon is elérhető lesz. Három pontját azonban mégis kiemelem a változásoknak. Az első pont, amit kiemelek, az, hogy az Isten tisztelettel párhuzamosan a nyári rendünk szerinti egy csoportos összevont gyermek istentiszteleti foglalkozásokat megkezdjük az elkövetkezendő vasárnaptól. Tehát akiknek iskolás gyermekeik vannak, azok számára hirdetjük, hogy magukkal hozhatják az iskolás gyermekeket, és ugyanúgy, ahogy eddig, összevont csoportban lesz nekik foglalkozás. Ezzel együtt a baba-mama szobákat is megnyitottuk a kisgyermekes szülők részére, tehát akik csecsemővel jönnének, azok itt a két oldalsó teremben hallgathatják az Isten tiszteletünket. Ahol változás történik, illetve nem történik még egyelőre változás, de ezt kiemelem, hogy nyilvános hétközi gyülekezeti alkalmakat továbbra sem tartunk, tehát ezek az interneten lesznek továbbra is elérhetőek. A harmadik változás, ami ide a templom térre vonatkozó változás, az az, hogy kézfertőtlenítés után szájmaszkban lehet bejönni az Isten tiszteletünkre, de szeretnénk azt, hogyha itt a nyári melegben senki nem lenne rosszul, és esetleg azért nem jönne, mert úgy érzi, hogy itt rosszul van. Tehát aki úgy érzi, hogy nem tudja az Isten tisztelet alatt magán tartani a szájmaszkot, annak az igehirdetés alatt, amikor nem éneklünk, imádkozunk, egyéb dolgok, annak az igehirdetés alatt javasoljuk, hogy vegyük oda, és vásároljuk meg azt, amit meg szeretnénk vásárolni. Reméljük, hogy Isten kisegít bennünket ebből a mostani helyzetből, és visszaállhat életünk a vírus helyzet előtti kerékvágásba, de kérjük a testvérek jelentkezni a világhálón keresztül. Szomorú szívvel jelentem, hogy az elmezett persejekben másrészt bankszámlánkra történő utalással, azt kérjük azoktól, akik a bankszámlára utalnak, hogy a közleményben jelöljék meg, hogyha nem a maguk nevében utalnak, és jelöljék meg azt is, hogy milyen célra adakoznak. Egyúttal hálásan köszönjük mindazoknak, akik ilyen vagy olyan módon támogatták gyülekezetünket az igehirdetés szolgálatának fennmaradását az elmúlt időszakban. Kedves testvéreim, most hallgassuk meg a 62. Zsoltárunk első és negyedik versét. A 62. Zsoltárunk első és negyedik versét, az én lelkem szép csendesen. A 24. Zsoltárunk dallamára énekeljük ezt. Szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben, mert csak ő az én üdvösségem, ő nékem erős kőváram, megtartom és én oltalmam. Minden gonosztól megment engem. Azért szívem reménységet csak az Úristenben vessed, így csak az ő segedelmével. Nekem magas kőszálam, oltalmam és erős bástyám, hogy soha ne tántorodjam el. Kedves testvéreim, hitvallásunk tanítására figyeljünk most. A Heidelbergi K.T. 26. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek a sákramentumokról tanítanak bennünket, azon belül is mindarról, amit a keresztségről vallunk. Mi módon emlékeztet és bíztat téged a Szent Keresztség afelől, hogy Krisztusnak a keresztfán való egyetlen egy áldozata javadra szolgál? Oly módon, hogy a vízzel való külső megmosást maga Krisztus szerzette, és egyben azt ígérte, hogy az ő vére és lelke az én lelkem tisztaságát, azaz minden bűnömet olyan bizonyosan elmossa, amilyen bizonyosan megmosattam külsőképpen a vízzel, amely a test tisztátalanságát szokta elmosni. Mit jelent a Krisztus vérével és lelkével megmosatni? Azt jelenti, hogy Istentől elnyerjük bűneink bocsánatát az ő kegyelméből a Krisztus véréért, amelyet ő a keresztfán való áldozatában érettünk kiontott. Továbbá, hogy nem hisz, elkárhozik. Ez az ígéret ismétlődik meg, és köszönjük neked különösképpen azt, hogyha benned való szülessen bennünk készség az azokon való járásra is. És kérünk téged különösképpen, szülünk, emlékezzél meg róluk, és használd igédet szent lelked által arra, hogy őket újonnan szüld. Kérünk téged, így emlékezzél meg rólunk, fogadj és tarts meg bennünket kegyelmedben. Adjad a te igédet, és légy segítségül, hogy azt érthessük is. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek. Kedves testvéreim, Isten igéjét a mai napra kijelölt újszövetségi szakaszból, Máté evangéliumának 16. fejezetéből olvasom. Máté evangéliumának 16. fejezetében a 24. verstől a 28. versig terjedő szakaszt. Ebben a szakaszban ezeket találjuk megírva. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét én érettem, megtalálja. Mert mit használ az embernek, ha árt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? Mert eljön az emberfia atya dicsőségében angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Bizony, mondom néktek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az emberfiát, amint eljön az ő országával. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnapokon az Úr Jézus Krisztus tanításairól szóltam, és azokat magyaráztam előttetek. Jézus azokról a kihívásokról, kísértésekről és állapotokról tanította az övéit, amelyek az egyházat, azaz a tanítványok közösségét érintik. Így beszéltünk az előző úrnapokon arról, hogy Jézus megtanította az övéinek, hogy az egyház nem veszhet el. Az egyház mindig létező valóság. Aztán hallottunk arról is, hogy ezzel együtt Jézus azt is megtanította a tanítványainak, hogy az egyház azért eltévedhet. Vannak olyan időszakok, amikor az egyház tévedésben éli az életét. Nem csak a múltban, hanem a minden korban, így a ma is igaz dolgokat és valóságokat fedett fel Jézus. Amit egykor tanított, az nekünk is szól. És így kell odafigyelnünk erre a mostani tanítására is, és a mostani tanítás alapján, amit hallottunk, arra keressük a választ, hogy mit nem kerülhet el az egyház itt a földön. Mi az, ami mindenképpen az egyház, a tanítványi közösség életének a része, amit nem lehet elkerülni, és nem lehet megúszni. Ha a szövegösszefüggésben, a kontextusban vizsgáljuk Jézus mostani tanításának helyét és idejét, akkor azt látjuk, hogy előzőleg Péter a tanítványok gondolatait megfogalmazva éppen azt állította Jézusnak, hogy az ő személye és a szenvedés, amelyről Jézus beszélt, nem fér össze. Jézus ugyanis megjelentette első alkalommal tanítványainak közelgő szenvedését, halálát és egyben feltámadását is, de úgy tűnik, hogy azok ezt halván heves tiltakozásba kezdtek. Úgy gondolták, hogy Jézus, ez nem történhet meg veled. Te nem szenvedhetsz, te nem halhatsz meg. Nyilvánvaló, hogy kimondatlanul, de valójában a tanítványok magukra is gondolván kezdték Jézust megfeddeni. Mert mondhatták volna Jézusnak így is, ha elég őszinték lettek volna, nem történhetik ez meg velünk. Mert nyilvánvaló, hogy a mester szenved és meghal, akkor szenvednek a tanítványok, és meghalnak a tanítványok is. A tanítványok ennyire ott és akkor nem voltak őszinték Jézussal, ezért csak egyes számba mondták neki, nem történhet ez meg veled. De egészen biztos vagyok benne, hogy valójában magukat féltették, amikor Jézust megintették. Látjuk, hogy az egykori tanítványok viszonyogtak a szenvedéstől. És mivel Jézus a szenvedést a halállal kapcsolta össze, az ő halálával, ezért egyértelmű volt, hogy ez a szenvedés, amiről Jézus beszél, testi kínokról szól. Szenvedés, amelyet a halál követ, az nyilvánvalóan testi szenvedés. Ki az az egészséges ember, aki vágyik a testi szenvedésre? Ráadásul olyanra, ami aztán a halálba torkollik bele. Nem úgy van, hogy még mondani is szoktuk a soká szenvedőkre, megváltás volt, hogy meghalt. Vagy ha nem is mondjuk ki, de a sokat szenvedőkkel kapcsolatosan gyakran gondolunk arra, megváltás lenne neki, ha meghalna. Általában a balesetek és a betegségek okozta fizikai szenvedést ismerjük, és talán elsősorban az idősebbek azok, akiknek életében személyes rész is adatott abból, hogy az elvek miatt szenvedjenek fizikálisan. Bár általában olyan az ember, hogy az elvekért való fizikai szenvedést is igyekszik meghagyni másoknak. Mások küzdjenek meg az elvekért, szenvedjék végig, de aztán a harcuknak a gyümölcséből szívesen kóstolgatunk mi is. Az ember már csak ilyen. Ezért vannak általában nagyon kevesen a mártírok, azok a típusú szenvedők, akik elveikért, hitükért szenvednek. Általánosságban elmondható, hogy a szenvedést az ember kényszerhelyzetként éli meg. Menekülünk előle, amíg lehet, vagy szabadulni akarunk belőle minél hamarabb. Azt gondolom, hogy akik kicsit is nyomon követik az itteni prédikációkon túl a kereszténység általános sorsát itt a Földön, azok nem fognak vitázni velem abban, hogy a kereszténység ma igyekszik úgy beszélni Jézusról, hogy annak az árny oldalai ne kerüljenek az előtérbe, vagy ne kerüljenek egyáltalán szóba. A kereszténység sokszor úgy kommunikálja Jézus Krisztust a napjainkban, mint akivel együtt járni szenvedélyes dolog, de nem szenvedés. Ez az igény sokakban megvan. Legyél szenvedélyes keresztény. De arról nem hallunk, hogy Krisztussal járni szenvedés. Nyilvánvaló, hogy a világ üzletpolitikájából származik ez a fajta tévedése a kereszténységnek, mert a világban megtanultuk azt, hogy ha valamit el akarunk adni, ha valamit népszerűvé akarunk tenni, annak a szép oldalait kell bemutatni. Arról, ami esetlegesen negatívum, hátulütő, arról jobban nem beszélünk. Arról hallgassunk, majd rájön a vevő később magától, de a lényeg, hogy a termék el legyen adva. Sokszor úgy érzem, hogy a világ kereszténysége is ebben leledzik. Adjuk el Krisztust a világnak, a jóságos Krisztust, a szerető Krisztust, a megbocsájtó Krisztust, az üdvözítő Krisztust, a gyógyító Krisztust. De ne beszéljünk arról, hogy ezzel a Krisztussal esetleg más dolgok is együtt járhatnak. Így akár a fizikai, a testi szenvedés is része lehet a hívő életnek. Ezért hallgatunk mi Jézus Krisztusra, mert Jézus Krisztus arról beszél, hogy az ő útja a világban, a mester útja a világban szenvedéssel jár. És akik a tanítványai lesznek, azoknak szintén komolyan kell venni, hogy amilyen a mester útja, olyan a mi utunk is ebben a világban. Jézusról tudjuk, hogy szenvedte lelkében a tanítványait is. Szenvedte lelkében a kora értetlenségét. Olykor beszélt erről, hangot adott ennek. De most, amikor megszólalt és elmondta a tanítványoknak azt, ami az ő sorsa lesz az elkövetkezendő időben, akkor konkrétan fizikai, testi szenvedésekről szólt. Ugyanis arról beszél, hogy a vének, a főpapok és írás tudók fognak ítélkezni felette. Ők abban az időben a tanítás őrei voltak. A tőlük való szenvedés egyértelmű utalás volt arra, hogy Jézust a tanításai miatt fogják elítélni, halálra ítélni, ahogy erről Jézus egyébként nagyon konkrétan szólt. A mester sorsa a tanítványoké is, de mondhatom fordítva is, hogy az igaz tanítványok sorsa itt a földön pontosan ugyanúgy néz ki, mint a mesteré. Jézus arról beszél az övéinek, hogy minden tanítványnak kell egy döntést hoznia. Egy fontos és súlyos döntést. Így beszél Jézus. Aki én utánam akar jönni. Aki én utánam akar jönni. Kérdezhetjük azt, hogy hát ezek nem voltak ott Jézussal? Nem mentek Jézusra? Miért mondja most nekik, hogy aki én utánam akar jönni? Azért, testvérek, mert Jézus az igaz tanítványokról szól. Igaz tanítványokról szól. Az igaz tanítványok mindig követik a mestert. Nem csak egyszer szegődtek oda a mester mellé, hanem nap mint nap, minden időben követik a mestert. De miért is kell nekünk Jézus Krisztus? Miért is lettünk mi a követői? És miért is kell nekünk az ő nyomdokában maradni? Hát testvérek, azért, mert a Szentírás világossá teszi számunkra azt, hogy a bűnbocsánat, az az igazság, amely megment majd az utolsó ítélet idején, és az örök élet Krisztusban készítetett el, végeztetett el, és adatott a mi számunkra. Azaz azt kell mondjam, hogy ha kell valakinek a bűnbocsánat, ha kell Krisztus igazsága, amely majd megmenti őt az Isten ítélő széke előtt, ha valakinek kell az örök élet, annak Jézus Krisztusra van szüksége. Mert mindezek kizárólag és egyedül ő benne vannak elvégezve és elkészítve számunkra, nélküle pedig nem kaphatók és nem szerezhetők meg. Mi nem tudjuk kivívni a bűnbocsánatot, mi nem tudjuk megigazítani magunkat, és mi nem vagyunk képesek az örök életet elnyerni, valamilyen módon megvásárolni, kiérdemelni. Mindezek Krisztusban vannak. Jézus mit mond? Aki én utánam akar jönni. Akinek kell a bűnbocsánat, akinek kell az igazság, amely majd megmenti, akinek kell az örök élet, azokhoz szól. Azok a tanítványok, az igaz tanítványok, vegyék komolyan azt, és itt két dolgot mond Jézus, meg kell tagadniuk önmagukat, és föl kell vállalniuk a keresztet. Meg kell tagadni önmagunkat. Mit is jelent ez? Már hallani se nagyon szeretjük. Valójában, testvérek, azt jelenti, hogy fel kell adnunk az uralkodást. Azaz azt, hogy saját magunknak szabunk utat. Az ember ezt tette akkor, amikor Istennel szembefordult. Isten megmondta, hogy mi a jó út, és mi egy másik lehetőség. Az ember pedig úgy döntött, hogy magának szab utat. Nagyon fontos dolog az, hogy magunkat megtagadni, azt jelenti, hogy feladjuk az uralkodást. Nem akarunk többé magunknak utat szabni. Döntéseket továbbra is kell hoznunk. Az, hogy nem mi szabjuk meg az utat, nem azt jelenti, hogy többé nem kell döntenünk. Döntések mindig vannak az életünkben, de mindig abban az összefüggésben, hogy Jézus után megyünk, vagy a magunk feje után. Az igaz hívők előtt mindig ez az igazi válaszút. Jézust követve, vagy a magam feje után. A hitetlen ember előtt gyakorlatilag nincs válaszút. Csak úgy gondolja. Jézus világosan beszél arról, hogy a hitetlenek széles úton járnak. De nincs más út számukra. Csak a széles út. Lehet, hogy eldöntik, hogy most középen megyek, most jobb oldalt megyek, vagy bal oldalon megyek, de mindig csak a széles úton mennek. És azt mondja az ige, hogy ez az út a halálba vezet. Isten gyermekei előtt van azonban igaz választási lehetőség, Jézust követem, vagy megyek a magam feje után. Ha Jézust követem, akkor meg kell tagadnom önmagamat, mert az én mindig ellenáll Jézusnak. Mondhatnám úgy, hogy az igaz tanítványoknak az óembere, amit így nevez a Szentírás, hogy óembere, az mindig vinne bennünket elfelé Istentől. Elfelé Jézus útjáról. Megtagadni önmagunkat, az azt jelenti, hogy megtagadjuk az óemberünket, a régi természetünket, és újra és újra igazat adunk Jézus Krisztusnak. Igazat adunk neki. Igazat adunk a kijelentésnek, igazat adunk Jézus tanításának, igazat adunk annak az új természetnek, amellyel ő ajándékozott meg bennünket. Azt mondja Jézus, hogy meg kell tagadnunk önmagunkat. Ha az ő tanítványai vagyunk, akkor nem kerülhetjük el az önmegtagadást. És hadd jelezzem a testvéreknek azt, hogy az életünk egyik alapvető problematikája már itt kezdődik, ezért nem is jutunk el a második ponthoz, hogy nem tudjuk ezt a harcot megharcolni, az önmegtagadás harcát. Nem akarjuk. Valahogy össze akarjuk egyeztetni a régi életünket, ennek a világnak, a trendjeit, a szokásait azzal, amit Krisztusban vettünk. De Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy az ő világa nem fér össze ezzel a világgal. Annyira más az Isten értékrendje, hadd mondjam ilyen nagyon egyszerűen, mint a világ értékrendje, hogy a kettőt nem lehet ötvözni. Tűz és víz. Nem lehet őket összegyúrni és csinálni belőle valamit. Amíg nem tudjuk magunkat megtagadni, amíg nem tudunk igazat adni a Szentírásnak, addig testvérek, fogalmunk sincs arról, hogy mit jelent felvállalni a keresztet. Mert Jézus így mondja, hogy aki én utánam akar jönni, először tagadja meg önmagát, utána meg vállalja az ő keresztjét, vegye fel. Ez a kereszt nem más, mint az a szenvedés, ami a mesterért, a mester követéséért jut nekünk ebben a világban. A szenvedés nem egy rossz gyerek, vagy bocsánat, a kereszt az nem egy rossz gyerek, vagy egy betegség testvérek, hanem pontosan az a fizikai szenvedés, amit Jézus követéséért, a Jézusnak való igazat adásért élünk át ebben az életben. Hadd mondjam el a testvéreknek azt, az egyház története világosan beszél erről nekünk, hogy a világban nem minden időben jár együtt Jézus követése fizikai szenvedéssel. Vannak, ha nem is hosszan, de napsütéses időszakok, amikor úgy lehet Jézusnak igazat adni egy adott társadalomban, egy adott történelmi helyzetben, hogy ennek nincs következménye, nincs fizikai, szenvedéses következménye. Amikor készültem erre a szolgálatra, akkor eszembe jutott gyermekkorom. Gyermekkoromban időnként jöttek Hollandiából hozzánk keresztény testvérek. Mennyire vágytuk a nyugat szabadságát. Amikor ők elmondták azt, hogy hát náluk szabad prédikálni, szabad a templomba menni. Náluk nincsenek ilyen korlátok, meg hátratételek azokkal szemben, akik a templomban hitüket és vallásukat gyakorolják. Jaj, mennyire vágytuk ezt, és most mennyire féltjük magunkat azoktól a viharfelhőktől, amelyek a nyugat egét elborították. Ott akkor sütött a nap, egy időre. Most egészen más idők kezdenek nyugaton járni. Mondhatnánk azt, hogy ami innen kitakarodott tőlünk, az ott talált magának fészket, és kezdenek ugyanott tartani, hogy a lelkészek nem beszélhetnek akárhogy a szószéken, az emberek kezdenek félni eljárni a templomba, és mindenek előtt félnek a hitüket gyakorolni. Szót és hangot adni annak, amit hisznek. Így meg kell azt tanulnunk, testvérek, hogy a szenvedést, amiről itt Jézus beszél, mindig akkor kell vállalni, amikor ez a szenvedés helyzet előáll. Van, amikor nincs ilyen helyzet. Aztán egyszer csak hirtelen megfordul a világ, ezért akkor kell a szenvedést vállalni. Nem kell magunkat hősként a béke időben ellene fordítani mindennek, ami a világban van körülöttünk. De azt mondja Jézus, aki én utánam akar jönni, annak föl kell vállalnia a szenvedés helyzetet, amikor ez előáll. Ezt tette Jézus is. Amikor a tanítványok elfutottak a Gecsemáné kertben, a szenvedés helyzetben, ahol meg kellett volna állniuk, ott Jézus helyben maradt. Amikor kezdték tagadni Jézust, ahol vállalni kellett volna, ott Jézus hű maradt. Amikor Jézus meghalt, akkor a tanítványai közül alig egy-kettő volt, aki egyáltalán közelben merészkedett. Jézus meg vállalta ezt az utat. Akkor vállalta, amikor kellett. Nem ment föl Jeruzsálemben a szolgálata első évében, hogy itt vagyok, feszítsetek keresztre. Nem ment föl a második évben sem azért Jeruzsálembe, hogy azt mondja, itt vagyok, azért jöttem, hogy meghalljak, feszítsetek már keresztre. Amikor előállt a szenvedés helyzete, akkor bizonyult hűségesnek. Jézus figyelmeztet tehát bennünket, hogy a tanítvány nem kerülheti el, hadd mondjam így, nem úszhatja meg a hittel és a hitért járó fizikai szenvedést. Mert ha van is napsütés és időszak, általában nem szokott sokáig tartani ebben a világban. És előbb-utóbb jön az a pillanat minden hívő generáció életében, amikor az önmegtagadásért, a Krisztushoz való hűségért hátra tételek kezdik érni az övéit. Olyan hátra tételek is, amelyek sokszor fizikai szenvedéssel járnak. Jézus azt mondja, az egyház, az igaz egyház nem kerülheti ezt el. Testvérek, az evangéliummal együtt az egyháznak minden időben meg kell hirdetnie azt, hogyha te erre az útra lépsz, akkor tudd meg, hogy ezen az úton lesznek szenvedések. Hamis az evangélium, amelyik arról szól, hogy Jézus a minden jó, minden szép, nincsenek gondok. El kell mondani az evangéliummal együtt azt, amit nektek is elmondok, hogy aki Jézus Krisztust követi, számoljon azzal, hogy eljön az a helyzet, vagy talán már ott is van az a helyzet az életében, amikor vállalni kell Krisztussal együtt a szenvedést. Azt mondja Jézus, aki én utánam akar jönni, akinek kell a bűnbocsánat, akinek kell az igazságom, akinek kell az örök élet, az tudja meg, hogy meg kell tagadnia önmagát, és föl kell, hogy vegye a maga keresztjét. Azonban olyan jó, hogy Jézus ebben a tanításában rögtön megvigasztal minden tanítványt, és ez nekünk is szól. Mert Jézus azt mondja, hogy eljön majd az idő, amikor ő megfizet mindenkinek. Amikor ő megfizet mindenkinek. Azt mondja, nem ez a kereszténység sorsa, hogy időnként fönt vagyunk a víz felszínén, aztán a víz alá nyomnak bennünket, és alig bírjuk ki. Azt mondja Jézus, hogy egyszer ennek a világnak vége lesz, megjelenik Isten és igazságot fog szolgáltatni. Az, hogy megfizet mindenkinek, nem csak azt jelenti, testvérek, hogy leszámol Isten az ő ellenségeivel, hanem, hadd mondjam nektek, akik Jézus Krisztust követitek velem együtt, azt is jelenti, hogy Isten megfizet a hűségeseknek, meg fogja jutalmazni a hűségeseket, és nekünk erre kell néznünk. Jaj, de gyakran felejtjük el. De gyakran gondoljuk az ellenségekre azt, hogy bárcsak Isten pusztítaná már őket el. Bárcsak vetne véget ennek a bűnös világnak. Jusson minden szenvedő testvérnek eszébe az a szenvedések idején, hogy Jézus azt mondta, megfizet. És ez azt jelenti, hogy nekünk is meg fog fizetni, akik hűségesek vagyunk hozzá. Lehet, hogy a világ eltipor, lehet, hogy a világ keresztre feszít, lehet, hogy itt szenvedés az életed a földön, de soha ne felejtsd el, hogy ez a Jézus Krisztus azt ígérte, hogy ő jutalmazni is fogja a hűeket. És nem olyan jutalommal fogja jutalmazni, amit a koporsó tetejére tesznek egy díszpárnán, és eltemetnek veled együtt, hanem örökké való jutalommal fogja jutalmazni az ő hűséges tanítványait. Elvehetetlen és véget érhetetlen jutalommal. Nem 500 000 forinttal, amit könnyű elkölteni. Ma jött, holnap meg már nincs sehol. Az a jutalom, amit Jézus ígér az övéinek, az testvérek örökké tartó jutalom. Ha valamiért, akkor ezért érdemes Jézusra hallgatni. Örökké való jutalom. Akik ott hallgatták és látták Jézust, látták őt később nem csak szenvedni, hanem győzni is. És mivel látták Jézust győzni, és erről bizonyságot hagytak nekünk, ezért testvérek, nincs nekünk sem okunk arra, hogy kételkedjünk. Miben nem kell kételkednünk? Abban, hogyha Jézus győzött, akkor végül győzni fogunk mi is. Ha ő él, azt mondja, élni fogunk mi is. Így mondja Jézus Krisztus, hogy akik ott vannak, az ott állók közül, vannak, akik nem ízlelik meg a halált, amíg meg nem látják az emberfiát, amint eljön az ő országával. Voltak, elmondták. Jézus föltámadott. Jézus uralkodott. Nem győzött a halál, az élet győzött. Az élet fejedelme győzött Jézus. Látták és hírül adták nekünk, azért, hogy mi okuljunk belőle. És ne féljünk. Ne féljünk hát, amikor kell, önmagunkat megtagadni Jézusért, Jézus követéséért. Ne féljünk hát, ha kell, vállalni az ő érette való szenvedést, tudván, hogy ő majd megfizet mindenkinek. Az a jutalom, amely őtől leszármazik, mindeneknél nagyobb örökké tartó jutalom. Legyen ebben mindnyájunknak része, és ne felejtsük, az igaz egyház ezen a földön nem kerülheti el, nem úszhatja meg a Krisztusért való szenvedést. Amen. A 426. dicséretünk első és második versét hallgassuk meg. 426. dicséretünk első és negyedik versét fogjuk énekelni, bocsánat. Már keresztem, várra vettem. Dicsőítünk téged, drága Úr Jézus Krisztus, aki megtagadva önmagadat, vállaltad hűségesen az atyának való engedelmességet, ezzel együtt a szenvedést, a halált is. Magasztalunk téged azonban, aki győztél, és aki ezáltal a győzelem által bennünket megvigasztalsz, sőt megbátorítasz, hogy a te sorsod mindazoknak sorsa is, akik téged követnek. Segíts meg bennünket, hogy készek legyünk megtagadni önmagunkat, óemberi természetünket, gondolatainkat. Te éretted. Ezért kérjük is, hogy vezessél bennünket, és mutass nekünk utat. Igéd legyen, ami lábainknak szövétnek évé, hogy tudjuk, hova kell lépnünk. Milyen úton kell járnunk. Arra is kérünk téged, hogy légy segítségül abban, hogy vállaljuk a téged követés szenvedését, keresztjét ebben a világban. Bocsáss meg nekünk, hogyha ezt mindig meg akartuk úszni és el akartuk kerülni. Ahogyan te nem kerülhetted el, köszönjük, emlékeztesz bennünket, mi sem kerülhetjük el. Taníts bennünket, Urunk, fölvenni keresztünket abban az időben, azon a helyen, ahol nekünk azt éppen hordanunk kell. Köszönjük, hogy vigasztalsz és erősítesz bennünket, hogy te a hűségeseket megjutalmazod, megfizetsz mindenkinek. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert igaz vagy, és a te igazságos ítéletedben nem kell majd egyszer senkinek sem kételkednie és csalódnia sem. Kérünk most nem csak önmagunkért, hanem egyházunkért, a világban élő keresztjénekért. Segíts mindennyiunkat arra, hogy meg tudjuk hozni te melletted a döntésünket, és hogy minden módon ragaszkodjunk te hozzád. Így erősítsél meg bennünket, és erősíts meg különösen is azokat, akik ma is, most is, ezekben a percekben is fizikailag szenvedik a hozzád való hűségüket. Emlékezzél meg róluk, tartsd meg őket szenvedéseikben, és ha lehet, hozzá nekik szabadulást. Kérünk, hallgass meg bennünket, amikor egyen-egyenként is imádkozunk te hozzád. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Gyertek testvérek, fennállva imádkozunk közösen is fennhangon, ami Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Elfoglalva helyünket, a 466. dicséretünk első és második versét hallgassuk meg. A 466. számú dicséretünk első és második versét énekeljük, Rád tekint már hitem.
Már hitem megváltó Istenem.